Akik őre elnéznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 166. számú dicséretet keressük ki. 166. számú dicséretet. Az Úr Jézust szólítjuk meg ebben az énekben, és a Szent Háromság Isten isteni titkáról, szeméről énekelünk végig, az utolsó versben minősítetten is. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Folytassuk imádsággal. Imádunk téged, mennyei édesatyánk, mert atyai szereteteddel hozzánk fordultál Jézus Krisztusban, és szent lelked által személyessé is tetted már ezt számunkra, és ezért is énekelhettük, hogy Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Mert a veled való szeretet kapcsolatban, Szent Háromság Istenünk, lehet mélyülni, erősödni, és köszönjük, hogy ha ez történik, akkor egyre inkább érezhetjük és láthatjuk, hogy jó vagy. Köszönjük, hogy ez érezhető és látható ma is. Áldunk, hogy a Szentírásban így jelentetted ki magad, de köszönjük, amikor a körülményeink alakulásában is tapasztaljuk isteni jóságodat, érgalmadat, és azt is köszönjük, Urunk, amikor talán nem szeretem dolgok történnek, de Te abból is áldást akarsz kihozni. Azokon keresztül is készítesz a veled való boldog találkozásra az örökké valóságban. Köszönjük, Urunk, hogy nem ez a földi élet az igazi, hanem az új ég és az új föld dicsősége, de már a földi életben is, Urunk, mi érezhetjük és láthatjuk, hogy ki vagy Te, és köszönjük, hogy arcunk nem pirul, ezért is lehetünk boldog nép. Kérünk arra, hogy akik ismernek bennünket, erről ismerjenek meg, ma is fogadd el imádatunkat, hálánkat, és szólj hozzánk, kérünk személyesen. Vegyél el minden fizikai vagy lelki fáradtságot. Köszönjük, hogy a bűneinket már elvetted, de arra kérünk, hogy erre nézve is legyen békesség, ha valakiben nem lett volna még eddig. Az Úr Jézusért cselekedd meg ezt, Atyánk. Amen. A református kalauz szerint az ószövetségi bibliai szakasz, az énekek éneke ezekben a napokban. Ennek a bibliai könyvnek most, ma este az Isten tiszteleten a második rész 16. versétől olvasom az igei üzenetet a harmadik rész végéig, tehát a 11. versig. Az énekek éneke második rész 16. versétől, hogy szólít meg az Úr bennünket, figyeljünk erre, és a magyarázatban hagyd lehessen személyessé az ő szava. Az én szerelmesem enyém, és én az övé, aki a liliumok közt legeltet. Méglen meghűsül a nap, és az árnyékok elmúlnak, térj meg és légy hasonló én szerelmesem az őszhöz, vagy a szarvasoknak fiához a Béter hegyein. Az én ágyas házamban éjjeleken kerestem azt, akit szeret az én lelkem. Keresém őt, és meg nem találtam. Immár felkelek és eljárom a várost, a tereket és az utcákat, keresem azt, akit szeret az én lelkem, keresém őt, és nem találám. Megtaláltak engem az őrizők, akik a város kerülték. Láttátok-e azt, akit az én lelkem szeret? Addig mentem el azoktól, mikor megtaláltam azt, akit az én lelkem szeret. Megragadtam őt, el sem bocsátottam, amíg bevittem őt anyám házába, és az én szülőmnek ágyas házába. Kényszerítlek titeket, Jeruzsálem lányai, a vadkecskékre és a mezőnek szarvasaira, föl ne keltsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet, amíg ő akarja. Kicsoda az, aki feljön a pusztából, mint a füstnek osztopa. Mirhától és töményéntől illatos, a patikáriust mindenfajta jó illetű porától. Ímé ez a Salamon gyalog hintaja. 60 erős van körülötte, Izrael erősei közül. Mindannyian fegyverfogók, hadakozásban bölcsek, kinek-kinek oldalán fegyvere, az éjszakának félelme ellen. Hálóágyat csinált magának Salamon király a libános fáiból, oszlopait ezüstből csinálta, oldalát aranyból, ágyát bíborból. Belső része ki van rakva szeretettel, a Jeruzsálemnek lányai által. Jöjjetek ki és nézzétek, Sionnak lányai, Salamon királyt a koronában, mellyel megkoronázta őt az ő anyja, az ő eljegyzésének napjára, és az ő szíved igazságának napjára. Az idei esztendőben is gyakorlatilag tavasztól kezdődően nyáron át, szeptemberben is és októberben is több mennyegző is volt itt a gyülekezetben, és amikor én is részt vehettem, akkor kivétel nélkül mindig elhangzott, hogy látjátok, milyen szép a mennyasszony. Ilyenkor én kicsit tanító jelleggel is, de humorosan meg szoktam kérdezni az ismerősöktől, hogy és mi a véleményetek a vőlegényről. Mert hát ő is elegáns. Gyerekkoromban is, otthon is mindig a mennyasszonyról beszéltek az otthoniak, amikor a házunk ablakán keresztül a római katolikus templomba betekinthettünk, és láthattuk, hogy hogyan történik ott az esküvő. Ez így szokás. Valószínű azért is, mert tudjuk, hogy a vőlegénynek is a legfontosabb személy a mennyegzőn, az esküvőn szerelmese a mennyasszony. De azt is fontos tudatosítani, és a bibliai, az egész Bibliára gondolva bibliai kijelentésben az is látszik, de ez a mi magyar szokás rendünkben is benne van, hogy a mennyasszony szépsége pedig a vőlegénynek a személyét akarja nagyon kiemelni. Milyen az a vőlegény, akinek ilyen a mennyasszonya? És a bibliai gondolatban, ha az Úr Jézus a mennyei vőlegény, akkor az ő mennyasszonyi népe szépsége mutatja a mennyei vőlegény személyének a titkát, nagyságát, szépségét. Az énekek énekében, ebben a bibliai könyvben, itt a harmadik részben is, a Károli Biblia feliratában így is van előttünk a mennyasszony hűsége, a harmadik rész első verse fölött, a hatodik vers fölött pedig a vőlegény dicsősége. Azt akarja bemutatni, az énekek éneke is gyönyörű képekkel, hogy milyen Istennek a személye, és milyen Isten népének a valósága. Hogyha igaz az, hogy Isten népének a férje, az Ószövetségben általában így szerepel, az Újszövetségi kijelentésben pedig a gyülekezetnek, Isten népének a vőlegénye, a mindenható Isten, az Úr Jézus személyében. Az énekek éneke a legszentebb ének, a szent iratoknak a legszentebbike, így szoktak fogalmazni a rabbik az ókorban. Azt akarja bemutatni, hogy nagyon mély kijelentés mutat Istenről, illetve mondd el maga Isten maga erről, önmagáról. A jellege miatt, hogy költői mű, tele van képekkel, meg a témája miatt is nem egyszerű a megértése, de nagyszerű, amikor nyilvánvalóvá válik. Lelkipásztorunk férfi bibliórát tartott kedden, és annyira örömteli volt ott lenni és hallani, és beszélgetni róla, az üzenetet megérteni. A férfiak közül többen is megjegyezték, hogy milyen bátorító ez. Amikor a kánonba való kerülése, illetve a kánonban való megtartása volt a kérdés, akkor a rabbik allegorizálva rámutattak arra, hogy itt Isten és népe szeretet kapcsolata. Amikor az új szövetség fényében látjuk, ahogy jeleztem is, valóban Isten és népe szeretet kapcsolata. De az is biztos, hogy épp az Efézusi Levél 5. részéből megtudjuk, hogy az a felette nagy titok, amiről szól a házasságban Isten szava, beszél Krisztus és az egyház kapcsolatáról, de ti is egyen-egyen úgy szeressétek egymást, ahogy Krisztus szerette az ő népét, és viszont. Tehát benne van az újszövetségi kijelentés fényében is, hogy éppen azért, mert Isten így szeret, és az ő szeretet kapcsolatát a házassággal példázza, a szerelemmel, ezért noha bűneset utáni állapotok a jellemzők, ó és új szövetségben, de Isten népének van lehetősége úgy szeretni, ahogy Isten kijelenti. És a képek, a énekek énekében ebben a könyvben, a megértésre nézve mutatják, hogy hogy szereti egymást egy fiatal pár, hogyan szerették egymást, amikor ismerkednek a jegyesség alatt, az esküvő, a mennyegző napján, meg a házas élet során, és a mögöttes lelki tartalomban pedig benne van, hogy hogy szeret az Úr. De soha ne felejtsük, hogy azért szeretheti egymást a házasságban is bárki úgy, ahogy, és amikor pedig nem házasságról van szó, hanem testvéri szeretet kapcsolatról, csak azért szeretheti egymást Isten népe minden egyes tagja, a gyülekezet közösségében is, mert a háttérben ott van az Úr szeretete. A szöveg megértésében fontos látni, hogyan szeret egy pár, milyen szeretetet adott Isten a szerelemben, a házasságban, de az üzenet szempontjából nagyon fontos, hogy az Úr hűsége, szeretete. Ezért nagyon kedves számomra az énekek éneke, és éppen az, hogy például Pál is idézi ott az Efézusi Levél 5. részében. A könyvről néhány dolgot még elmondtunk, azután pedig pár gondolatban megvizsgáljuk, hogy miért is fontos a mennyasszony hűsége, és miben mutatkozik meg a vőlegény dicsősége, ahogy itt a Károli Bibliánkban szerepel is a feliratban. Ha követtük az eddigi kijelentéseket, akkor láthattuk, hogy egy vidéki leányról van szó, pásztorlányról, akinek tehát nincs lehetősége szépítgetni magát, mint a városban élő, ott a naptól védve levő lányoknak, ezért ő napbarnított, ha ma élne, akkor ma ez lenne a szép, de abban az időben a napbarnított azt jelentette, hogy valaki, aki kint dolgozik, tehát szolga, szabadban dolgozik. És a király mégis éppen ebben látta meg az ő szépségét. Megragadta őt ennek a lánynak a szépsége, és a költői képben látszik, hogy a lány is nagyon beleszeretett a királyba, de a költői képben halmozza a képeket, itt hallottuk is, aki a liliomok közt legeltet. Tehát amikor leírja a szerelmet, akkor a pásztorról is beszél, aki ugyanakkor király is. Ha most Dávidra gondolunk, ő valóban a szó teljes értelmében pásztor is volt és király is, meg tudjuk, hogy a messiási ígéret is pásztor királyról szól, tehát Jézusra ilyen módon is történik itt utalás, viszont maga a kijelentés a költői képpel is olyan szépen elmondja, hogy a lánya, amikor beszélni akar a szerelméről, akkor mindenfajta képet használ, amit a keleti ember használhat, hogy elmondja, hogy kicsoda ő az ő számára. Pásztorként legeltet, a király pedig a királyi udvarban a liliumok között gyönyörködik a növényekben, a virágokban. És hogy nem elhamarkodott a szerelmük, föl ne keltsétek a szerelmet, amíg akarja, csak akkor jön a szerelem ideje, az eljegyzés ideje, a házasság ideje, amikor eljön annak az ideje, de hogy itt semmiképpen nincs szó elhamarkodottságról, éppen ebben a gyönyörű 16. versben találjuk, az én szerelmesem enyém, és én az övé. Én ezt a verset azért vettem észre, vagy azóta veszem észre, mióta a lelki pásztorunk elmondta, hogy számára az egyik legkedvesebb ige az Ószövetségben, és én is nagyon megkedveltem, és olyan jó volt ezt így most újraolvasni, hogy Isten népe, amikor ezt kimondja, az én szerelmesem enyém, és én az övé, és itt oda gondolni az Úr Jézusra, és gondolni arra is, amikor egy lány egy fiúnak, vagy fiúra gondolva ezt érzi. És nem elhamarkodottan, hanem a megfelelő időben. A baj abban van, hogy a lánynak várakoznia is kell ennek a szerelemnek, szeretetnek a kiteljesedésére. Benne van az is a második rész 17. versében, hogy ő kész türelmesen várni, azzal a reménységgel vár, hogyha majd elvégzi a munkát, itt is ott a kép, elvégzi a munkát, akkor majd munkaidő után jön, siet, és találkozhatunk. Van tehát szó várakozásról is, de nem probléma, mert annyira betölti a szívét az a tudat, ami kettejük kapcsolatában eddig is már kialakult. És itt szeretném megemlíteni, hogy a énekek énekének, ha a nagyobb felosztását, szerkezetét nézzük, akkor az első résztől kezdődően a harmadik rész 5. verséig az eljegyzési időszaknak a leírása van. A harmadik rész 6. versétől, és ez a rész, amit felolvastam, a harmadik rész. A harmadik rész 6. versétől a mennyegző leírása, a házasságkötés leírása, egészen az 5. rész első verséig, majd onnantól pedig egészen a végig, a 8. rész végig bemutatja a házasságot. Milyen a házasság? Az eljegyzés időszaka, vőlegény mennyasszony kapcsolata, a mennyegző napja és a házasság. Mi most épp a harmadik résznél, tehát ott vagyunk, ahol egyfajta feszültség is van. hogy milyen az eljegyzés napja, illetve az eljegyzés napja itt a Károli Bibliában, ahogy felolvastam, ez a mennyegző napja, és előtte a lánynak van egy nagyon érdekes tapasztalata. És ezért is gondoltam mindenképp a második rész utolsó két versét is ideolvasni, hogy érezzük, hogy mi van a lány szívében, de a harmadik rész első öt versében arról olvastunk, hogy mennyire hiányzik neki mégis a társa. Annyira vágyakozik utána, hogy elmegy és megkeresi. Beszél a éjszaka, beszél a várost őrzőkkel, nem kap tőlük igazán választ, nem is olvastuk ott, hogy mi volt a válasz, ha volt egyáltalán. Azt olvastuk, hogy beszélt, meg elmondta a kérdését, és ami lényeges volt, azután jött, hogy alig hagyta el azokat az őrizőket, már is találkozott a szerelmesével. Tehát csak nagyon rövid ideig tartott az, hogy nem találkozhatott, nem lehetett vele. Az írás magyarázók mindegyik azt jelzi, hogy szinte biztos, hogy itt álomról van szó az én ágyas házamban. Tehát arról álmodott, így magyarázzák több kommentát is, ahogy néztem, hogy mintha távol lenne a kedvese, és ő nagyon vágyakozik. És ezért is lett, azt gondolom, a Károli Biblia feliratában ez a mennyasszony hűsége. A mennyasszony hűségét abban mutatja be, hogy mennyire hiányzik neki, hogyha nem lehet a kedvesével, a vőlegényével. A vőlegénye jelenlétét akarja maga mellett tudni, és ezért mindent megtesz. Ott úgymond az álom során veszélyes helyzeteket is kész vállalni, és az Úr ajándéka, hogy egyszer csak találkozik, és együtt lehetnek. De ez még nem a házasság. Ez azt mutatja be a képpel tehát, hogy mennyire vágyakozik a lány a fiú után. Azt kellett az elején mondanom, hogy kész türelmesen is várni, de ez nem jelenti azt, hogy könnyű lenne számára. És én itt szeretném megragadni az Úr Jézus és a vele való szeretet kapcsolatunknak a fontos tényét, hogy valahogy mi is ebben vagyunk, ebben a fajta állapotban. Mennyasszony és vőlegény kapcsolata, de még nem jött el a mennyegző napja. Az majd csak Jézus eljövetelekor. És ez a hűség, az Úr népe, mindenkori népe hűsége éppen abban is látszik, hogy nagyon hiányzik az a fajta szeretett kapcsolat, jelenlét, átélés, ami akkor valósul meg, amikor eljön a mennyegző napja. Addig is természetesen a szeretet, az Úr szeretete, az megmutatkozik, és ez a könyv is olyan szépen mutatja ezt. De mégiscsak más, amikor már teljes és tökéletes kapcsolat. Ez az örökké valóság, az új ég és az új föld dicsősége Jézus eljövetelekor. Nem kis kérdés ezért, hogy a földön élő Isten népe, hívő ember hogyan éli meg azt, hogy mennyasszony, a mennyasszonyi nép tagja, a vőlegény szereti őt, és ő is a vőlegényt, de mégsem lehet teljes még valami, mert még nem jött el a mennyegző napja. És a második és 16. verséhez egy pillanatra visszaugorva a kérdés még fontosabb, hogy valóban mi is pasaréti hívő emberekként mondjuk ezt őszintén szívből, az én szerelmesem enyém, és én az övé. Az én szerelmesem enyém, és én az övé. Szeretjük-e az Urat? Ne felejtsük el, hogy Jézusnak valamiért ezt a kérdést háromszor is föl kellett tenni Péternek. Szeretsz engem? A tagadása után. Pedig Péter korábban hányszor elmondta, hogy ő mennyire komolyan veszi azt, hogy fontos neki az Úr. Most tudatosan nem mondtam a szeretni szót. Vajon az Úr Jézust mi így szeretjük, ahogy az énekek énekében látjuk itt a gyönyörű szép képben? Akkor is, ha egyedül vagyunk, akkor is, ha szerelmesek vagyunk, akkor is a házasságban élünk. Az egyedül létben mennyasszony vélején kapcsolatban és a házasságban élve, ebben a három jellemzőben elmondtuk az emberi kapcsolataink lehetőségeit. Látszik-e az Úr Jézus iránti szeretetünk? A házasokhoz szólva hagyd mondjam azt, hogy a korintusi levélben azt olvassuk, hogy még az Úr Jézus iránti szeretet megélése a házasságban, mint szentség ilyen értelemben, úgy is megvalósulhat, hogy lehet, hogy a társam még nem jár hitben, de meg van szentelve. Szereted az Úr Jézust az egyedül létben, a szerelem során, illetve a házasságban, és ott is megélve a szerelmes szeretetet? Mert az énekekének azt mondja, hogy az Úr oldaláról adott a szeretet. Mióta szeret az Úr? Az övét mióta szereti? Soha jó itt kimondani, amit Jeremiás könyve 31. részében olvasunk, hogy mert örökkivaló szeretettel szerettelek téged, azért érzettem ki rád az én irgalmasságomat. Benne van tehát az irgalmasság, a bocsánat, a szabadítás, de az Úr oldaláról nem akkor kezdett szeretni, amikor teremtett, vagy amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, hanem öröktől fogva. Ez a Szentírás drága hitvallása, tanítása. Ő öröktől fogva szeretett, aztán a kereszthalál előtt János 13-ban olvassuk, hogy szerette az övét a világon, mindvégig szerette őket, és aztán jött a lábmosás története, meg aztán jött a kereszten elvégeztetett szeretet aktusa. Az énekek énekében szólhatnánk, az énekekének alapján szólhatnánk arról is, hogy mennyire szeretett így az Úr Jézus. Vannak ige szakaszok, csak a bibliai szakaszunk magyarázata miatt gondoltam így előhozni ezt itt. Tehát ha az ő szeretete ilyen, akkor újra hagyd kérdezzem meg az ige, hogy mondom-e szívből ezt, az én szerelmesem, enyém, és én az övé. Vagy lesz az is nem sokára, hogy a szerelmesem még hangsúlyosabban előjön a 7. részben, meg a 6. részben. De aki így szereti az Urat, az érzi át nagyon a hiányát annak, hogy de jó lenne, hogyha eljött volna már a mennyegző napja. Ahogy egyébként a szerelmes pár a mennyasszony vőlegény kapcsolatban is, még pasaléten is, hát a mennyasszonyok meg a vőlegények az ifjéből is mindig arról beszélnek, hogy már alig várják, hogy eljön a mennyegző napja. Keresd meg bennünket, hogy írjuk be a dátumot. Az ifiben is mondják, hogy mi minden már elkészült, vagy még mindig nem készült el. Arról beszélnek folyamatosan, hála az Úrnak, hogy várják a mennyegző napját, meg készítik elő. És ezért fontos, hogy a mennyasszony hűsége éppen abban a vágyakozásban, várásban, szent várakozásban mutatkozik meg, hogy neki nagyon hiányzik az a közösség, az Úrral való közösség. Az a formája, ami akkor lesz, ha eljön. Ez azért lett számomra fontos, mert végig gondoltam, hogy hát azért nekem nem mindig hiányzik ennyire az Úr Jézus. Lelkipásztorként is meg lehet azt tenni, hogy valaki csak úgy olvasgatja a Bibliát, és nem azzal a vágyjal, őszinte vágyakozással, szentséggel, hogy de hát itt az Úrról olvasok. Vagy ahogy hallgatjuk az ige hirdetést, nem mindig van talán bennünk az, hogy hát én nekem hiányozna, hogyha nem hallgathatnám meg. És hagyd menjek még tovább, mert ige hirdetést meg lehet hallgatni már otthon is, neten keresztül, nem kéne egész életünkbe pasaréti templomba betenni a lábunkat, és tudnánk egy csomó ige hirdetést hallgatni. A világ legjobb ige hirdetéseit. Csak olyan nagy baj az, hogy valamiért az Úr úgy rendelkezett, hogy az ő jelenléte a közösségben van. Nem az otthoni egyedüllét során, hanem az közösségében. Hiányzik-e neked a bibliaolvasás, az ige hirdetés hallgatása, a pasaréti gyülekezet közössége, amikor esetleg azt érzed, hogy valahogy az Úr nem is annyira hiányzik? Ha nem hiányzik, a bibliaolvasás, az igehirdetés hallgatása, a közösség, akkor nem hiányzik az Úr. Ha hiányzik, akkor az Úr hiányzik. Mennyi időt tudom mi úgy eltölteni, hogy az Úr hiányát érezzük. Itt a mennyasszony szeretete az ő drága vőlegénye iránt türelmes, várja őt, de itt a harmadik rész első öt versében bemutatja, hogy de azért az így nem jó. Bárcsak eljönne minél hamarabb az Úrra való közösség, ennek kiteljesedett formája. Számunkra az Úr Jézus megígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát ő mindig velünk van. De ez a szakasz arra hívja a figyelmet, hogyha én várom az Úr Jézust minden nap vissza, mert tudom, hogy akkor jön el a mennyegző napja, akkor minden nap úgy élek, hogy vágyakozom az Úrra. Arra az Úrra, aki már most is itt van velem, sok mindent most is az ő szeretetéből ad, és alig várom, hogy majd a manapon elérkezzen. Itt reménységről is szó van, hogy mi minden nap ebben a világban élünk, és most hagyd mondjam újra ezt a nekem nagyon kedves szójátékot, ebben a világban, de nem túl világi módon, hanem ebben a világban a túlvilági módon. Várva az Urat, ahogy a mennyasszony várja a vőlegényével az eljegyzés, illetve az esküvő napját, és minden, ami zajlik közben, erre tendál. És az énekek énekének a szerelemre, házasságra vonatkozó bátorító üzenete miatt is, ha az Úr iránti szeretet ilyen mély lehet a mennyasszonyban, akkor az egymással való szeretet kapcsolatban is ott van a házasoknak a szívében az a hiány, hogyha a társammal már régóta tudtam együtt lenni, együtt beszélgetni. Hiányzik-e a társam, amikor nincs velem? Korintusi első levél 7. részében arról van szó, ott az elején, hogy még az ördög is simán megkísértheti a házastársi szeretetet, hogyha túl sokáig nincsenek együtt fizikai módon. A szó legteljesebb értelmében nincs egység, nincs együttlét. És ott mondja ezt, hogy legfeljebb, hogy legyen idő imádkozni, közös megegyezéssel, de csak rövid ideig legyetek külön, utána ismét együvé térjetek, mert az ördög megkísérthet. A hűség, a társ iránt a hűség, a házasságban is nem az, hogy én nem vágyom másra, nem akarok másokkal lenni, nem tagadó szóval, hanem ennek a bibliai szövegnek a fényében, hogy mondjam így egyszerűen, a hűség azt jelenti, hogy csak vele. És ha nem vele vagyok, az hiányzik. Mikor Hollandiába elmentünk 89-ben meglátogatni az ottani gyülekezet ifjúságát, lelkipásztorunk Sipos Ámos tisztes úr, legidősebb fia Zoltán kísértett bennünket, és 10 napot voltunk csak, de ő már nagyon nehezen viselte az utolsó napokat, mert hihetetlenül hiányzott neki a felesége. És akkor még nem volt mobiltelefon, és nem volt internet, tehát nem lehetett csak úgy telefonálgatni se, és mondta is, hogy már nagyon várja, hogy menjünk haza. Hihetetlenül jól érezte magát ő is, ott a vendégségben, a lelki-testvéri kapcsolatokban, de nagyon hiányzott neki a társa, mert ő a felesége. A hűség mutatkozik meg, a mennyasszony hűsége abban a vágyódásban, amit itt a mennyasszony kapcsán olvastunk, és az Úr Jézussal való szeretet kapcsolatban ez reménység is, minden nap várjuk őt, de az igei üzenet miatt a példában érzékeltetni akartam, hogy a jelenben is meghatározó, hogy vágyakozom-e az Úrra. És újra hagyd mondjam, igeolvasás, igehirdetés hallgatása és közösség. Nézzük meg, hogy az Úr dicsősége, a vőlegény dicsősége mindezek után akkor miben is látszódik meg? Mert most elég sokat kellett a mennyasszonyról is szólni, de hát épp azért, hogy mondhassam, hogy milyen szép a mennyasszony. És kiderül a folytatásból a 6. verstől kezdődően a 11. versig, hogy amikor eljön a házasságkötés napja, a mennyegző napja, akkor a lány, aki az előző versek szerint keresni is kész volt a társát, mert annyira hiányzott neki, most meg azt tapasztalja meg, hogy királyi gyaloghinton hozzák, és kivel találkozik legelőször, amikor megérkezik, ott van a vőlegénye. A vidéki lány jön a fővárosba, jön a királyi udvarba, mert eljött a mennyegző napja. Itt már rögtön a bibliai képet idehozva, magyarázva, elmondtam azt a lehetséges értelmezést, amit a kommentárírók közül némelyik elmond, hogy az is lehet, hogy a király várja, hogy a mennyasszonyát oda vigyék ő hozzá a királyi udvarba. Gondoljunk arra, amikor Izsák várja, hogy Rebeka megérkezzen. Ez az egyik lehetséges magyarázat. A másik, hogyha a 10 szűz példázatára gondolunk, ahol pedig arról van szó, hogy a vőlegény jön. Ő maga jön. Ez is keleti szokás. Mindkettő esetben keleti szokás lehetőségei. Ebben a 10 szűz példázatában pedig azt látjuk, hogy a vőlegény is ott van a gyaloghintón. Ott a vőlegény is, és ott a mennyasszony is, és együtt jönnek. A lényegen nem változtat az üzenet szempontjából, egy biztos a mennyasszony számára eljött a vőlegénnyel való házasságkötés ideje. Kicsoda az, aki feljön, akik ott nézelődnek, az is lehet, hogy a város falról lefele nézik ott a távolból, puszta helyen, a puszta azt jelenti, hogy nem megművelt föld, ez nem kietlenség, hanem egyszerűen az nem olyan terület, mint ami például a város környékén, vagy a városban is megművelt földek. Jön a vidéki lány, kicsoda ő. Itt is a lánynak a szépsége, magasztossága lehet, de a szöveg végén mégis azt hallottuk, hogy itt Salamon hintaja, a király. Nézzétek a király koronáját milyen. Ott van tehát, hogy a mennyegző napja, ahogy eljött, a királynak a nagysága, a király személye ragyog föl. Még a mennyasszonya, aki elkészítette magát, és itt van, és azt hirdeti, ki a mi királyunk. Itt a nézelődőkről van szó. Ezt látják, ezt tapasztalják, ezt magasztalják. Jöjjetek és nézzétek Sion lányai, Salamon királyi koronában. A mennyegző napján szokás most is keleten általában fejdíszt hordani, koronát, itt a szószoros értelmében is korona. Hiszen a lány szerelmese király. Eljött tehát a mennyegző napja, és ez a lényeg. És a mennyegző napján lehetne beszélni nagyon sokat, hogy milyen boldog a mennyasszony, és milyen szép, de itt az elején mégis a király személye ragyog föl. Nem akartam túl sokat felolvasni, ezért nem akartam a 4. rész első versét felolvasni, de azért ide kívánkozik itt a magyarázat miatt. Beszél arról, hogy milyen dicsőséges és magasztos a vőlegény, a király, Salamon, és nézzük meg, hogy a vőlegény, aki ilyen, számára mi, illetve ki a legfontosabb. Van egy íme szócska a Károliban, 4:1, ímé, szép vagy én, mátkám, ímé, szép vagy. És aztán elkezdi sorolni, ma olvashattuk a kalauz szerint, hogy milyennek látja a vőlegénye mennyasszonyát. Erről is lehetett volna prédikálni ma is. De számomra az Úr lelke azt az üzenetet erősítette meg, amiről most van szó, hogy a mennyegző napján nem is a mennyasszony személye a legfontosabb, hanem a vőlegényé. És testvérek, a lelki jelentésben, a háttérben levő lelki üzenetben, amit a énekek éneke, mint gyönyörű költői mű itt is beszél Isten és az ő népe, illetve az Úr Jézus és az ő népe kapcsolatáról, elég, ha csak a Jelenések könyvére gondolunk. A 19. részben van ez a kijelentés, Jelenések 19, 6. versétől kezdődően. És hallám, mint egy nagy sokasság szavát, mint egy sok vizek zúgását, mint egy erős mennydörgések szavát, ezt mondva, halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. És mondta nekem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzője vacsorájára hivatalosak, és mondta nekem, ezek az Isten igaz beszédei. És a 21. részben is lehet olvasni a mennyasszonyról, ott pedig már az új ég, új föld örök dicsőségét akarja bemutatni, és bemutatja, hogy milyen az az Isten, akinek a mennyasszonya elkészült. Isten és az ő népe szeretett kapcsolata. Az ő mennyasszonya elkészítette magát. Csak hogy az ősi szövegben az elkészítette magát olyan kifejezéssel van a görög nyelvben, hogy valaki által. Mert hogy lehet kész a mennyasszony? Hogy lehet eljönni a mennyegző napjának? Hogy lehet készen lenni Isten népének, az Úr népének, amikor eljön Jézus? Az Efézusi levél 5. részében erről is beszél Pál, az énekek éneke 4. részére is utalva, hogy azért szereti Jézus az ő népét áldozatos szeretettel, önmagát adja érte, hogy maga elé állítsa az ő népét, tisztán és szentül, fedhetetlenül és szentül. Itt a mennyegző napja eljövetele a lány számára az egyik legszebb nap, hisz erre várt nagyon az eljegyzés óta, az ismerkedés az eljegyzés óta. De ha a mennyegző napja ilyen fantasztikus neki, mert eljött a vőlegényemmel való közösség, egység, szövetség ideje, hiszen megtörténik a házasságkötés, mi lesz utána? Mi lesz másnap? Az utáni napon. Nem véletlen, hogy a Bibliában a házasság, a férj és a feleség szerelmi kapcsolata az örökké valóság szeretett kapcsolatának a leírására példa. És ezért nagyon fontos, hogy a hívő emberek házassága, szerelme, szeretete valami előízt mutat még a nem hívők számára is abból, hogy milyen az Isten szeretete. Az Úr Jézus az övéjével való szeretet kapcsolatát már most is éli, ebben is látszik az ő dicsősége, de a manapon, ha eljön, még jobban. De azzal kell befejeznünk a magyarázatot az üzenetben, hogy addig is, amíg az Úr nem jön el, épp az üzenet miatt megvalósul, hogy a vőlegény dicsősége látszik a mennyasszonyi népen. Elkészítette magát tökéletesen, fedhetetlenül a manapra. De addig is a mennyasszonyi nép, ahogy Jézus szeret bennünket, készíti magát. Látszik az életünkön az Úr Jézus dicsősége. Az atyának elmondta a főpap imádságban, hogy dicsőítettelek, atyám, a földön. Elvégeztem azt a munkát. Ott ő cselekedett. Mennymenetele óta pedig szent lelki és igéj által itt van, és az ő dicsősége kiken keresztül látszik? Hát a mennyasszonyi népen keresztül. Látszik a vőlegény dicsősége. Ahogy várjuk, hogy gyere már, Uram, mert nagyon hiányzol, bárcsak eljön az eljegyzés, a mennyegző napja, de amíg nem jön, türelmesen várva őt, és szeretve őt. És itt újra egyedül létben, mennyasszony vőlegénk szeretett kapcsolatban élve, vagy házasságban élve, függetlenül attól, hogy a társ hívő vagy nem hívő. Az életed, az életünk az Úr dicsőségét. A földi életünkben lehet bukás, lehet, hogy nem mindig látszik az Úr dicsősége, lehet még házasságtörés is, lehet nagy csalódás és hűtlenség, lehetnek rettenetes bűnök is. De akkor nagy szükség van az Úr kegyelmére, ahol megnövekedik a bűn, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. De nem csak a bocsánatban van szükség az Úr kegyelmére, hanem a helyreállásban. Az új életet, a megszentelt életet nagy bukások után is látszik az Úr dicsősége. Ha viszont nincs szükség erre, mert igyekezünk hűséggel és alázattal követni az Urat, akkor pedig abban látszik az Úr dicsősége, hogy aki áll, az nem esik el, hanem Isten kegyelméből hűséges maradhat. Neked hol van szükséged az Úr szerelmének, szeretetének, az átélésére, átgondolására? Ez az igei üzenet azzal indult, hogy a mennyasszony azt mondja, hogy a szerelmesével milyen mély szeretet kapcsolatban van, mert a szerelmesem az enyém, és én az övé. Segítsen az Úr bennünket, testvérek, hogy ennek az igének a fényében a hűségünk, az Úr iránti vágyakozásunk, szeretetünk mutatkozzék meg, azért, hogy látszódjon az életünkön az Úr dicsősége, felragyogjon, hogy kicsoda Jézus, és ezáltal egyre többen lehessenek azok, akik megismerik őt, és ők is a mennyasszony néptagjai lehetnek. Jézus csak akkor jön el, amikor teljes lesz az övé létszáma. Imádkozzunk! Imádunk azért, mennyei édesatyánk, hogy az ige kijelentésében te egyértelműen elmondtad, öröktől fogva szerettél bennünket, és köszönjük, hogy az Úr Jézus is ezért jött el, ezért végzett el mindent, és köszönjük ezt a gyönyörű kijelentést, hogy ő mindvégig szerette az övét a világon. Áldunk, hogy ő csak ugyanúgy szeretett, hogy életét is kész volt odaadni. Áldunk, hogy ebben is felragyogott a te isteni dicsőséged. És köszönjük ezt a nagy kiváltságot, hogy a mi életünkön keresztül is meg akarod dicsőíteni a megváltót. Kérünk arra, Urunk, hagyj élhessük meg mi is a szentséget, a tisztaságot, mint a vőlegény mennyasszonyi népe. Köszönjük neked, Urunk, hogy egyáltalán megismerhettünk téged. Köszönjük azt a reménységet, amivel bírhatunk, és csak ugyan várhatunk minden nap. Várhatjuk nem a világ végét, hanem mi megváltunk eljövetelét. Arra is kérünk, Urunk, hogy a gyülekezetünkben is legyenek olyan házasságok, ahol megélik ezt a szeretetet, amiről az énekek éneke is beszél. És kérünk, Urunk, hogy adj szabadulást, gyógyulást oda, ahol nagy bajok vannak a házasságban. Kérünk téged arra, Urunk, hogy a gyülekezet közössége hagy lehessen olyan lelki közösség, ahol helyre lehet állni így is. Add, Urunk, hogy a szívünkben történjen teljes változás, hogyha nem vágyódunk a gyülekezet közösségére. Kérünk téged arra, hogy a bibliolvasásunk, az ige hirdetés hallgatásunk és a gyülekezeti életünk is igazolhassa, hogy mi szeretünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy te ma is hívsz olyanokat, akik még nem a tieid. Köszönjük, hogy ezért is szól az ige, ma is lehet veled találkozni. Ahol a házastárs még nem jár hitben, vagy a családtagok, mostani ige fényében is kérjük, Urunk, vezesd őket magadhoz. Kérünk, adj nekünk, Urunk, hűséget akkor is, amikor hordozni kell a nehéz embert. Imádkozunk, Urunk, népünkért, népünk vezetőiért is. Munkálkodj, Urunk, ő bennük és az ő szívükben, bárcsak ők is igazán a te néped tagjai lehetnének. De addig is, Urunk, vezesd őket és tartsd őket alázatban. A kárpátaljai magyaroknak, az ottani lelki testvéreinknek is kérünk, adj türelmet, hűséget, hagyd tudjanak rád figyelni és benned bízni, és várni a megoldást, és kérünk, hogy adjod békességet. Most a csendben álmodott imádságunkat is kérünk, hallgass meg az Úr Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünk a 690-es ének az énekgyűjteményben, falra kivetítve is láthatjuk, 690. számú dicséret. Ennek az éneknek a kérése, hogy új szívet adj, Uram, én nekem. Azt énekeljük, hogy az életünket hagyd töltse be az Úr iránti szeretet, és az ő szeretetéből legyen reménységünk. Énekeljük ezt az éneket. Kérjük az Úr áldását. Mindent, amit csak tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Amen.